hét első napján beestelebett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek. Mikor ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehet, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, ő bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, ő nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat. De ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szeget nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szeget helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érítsd meg az oldalam. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Nagyon szeretjük a mai evangélium egyik főszereplőjét, Tamást, egyszerűen csak így jellemezni, hogy a hitetlen Tamás, a kételkedő Tamás. És akkor, ahogyan ezt mondjuk, tulajdonképpen, mint hogyha valami olyasmit is mondanánk, van itt akkor egy olyan hitetlenkedő, kételkedő, gyönge hitű ember, ez a Tamás apostol, és vele szemben ott van a többi 10, hát azért azok mégiscsak sokkal-sokkal jobban állnak a kérdéshez, mint ez a Tamás apostol. Valójában azonban ők 11-en sokkal inkább egy oldalon állnak, és bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy a másik oldalon meg nincsen senki. Vagyis, hogy a föltámadás után való találkozásai a tanítványoknak, az apostoloknak Jézussal mindig hordoz magában valamiféle bizonytalanságot, valamiféle zavart. Mai szóval élve talán azt mondhatnánk, hogy mindenképpen valami kihívást intéz az ember felé. Hogy nem találunk egyetlen olyan beszámolót se, hogy és Jézus a föltámadott megjelent valamelyik tanítványnak, a tanítvány már alig várta, elkészítette már a pogácsát, ott gőzölgött, ki volt öntve a bor, és aztán azt mondta: ó, Uram, rád várok, de jó, hogy itt vagy, gyere, együnk, ígyunk egy kicsit. Hát ilyen történet nincsen. Akár hogyan is nézzük ezeket a történeteket, mindig azt halljuk, hogy nem ismerik föl, mikor fölismerik, még akkor is sokszor a zavar megy tovább. Most, hogy fölismertük, de nem merjük kérdezni, hogy ő az, mert közben tudjuk, hogy ő az, de nem merjük kérdezni, hogy ő az, hogy békesség nektek, inkább nem szólunk semmit. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Tamásban tulajdonképpen összefoglalódik a mi helyzetünk, meg a többi apostolé is. Tamás nem a kivétel, ő az ős mintája a tanítványnak. csak hogy azzal, hogy ő lecsúszott arról az első találkozásról, jó lehetőséget ad nekünk arról, hogy ezt elég világosan észrevegyük és meglássuk. Hadd cizelláljam még ezt a kérdést. Ha azt gondoljuk, hogy Tamás a hitetlen és kételkedő, míg vele szemben ott van a 10 tanítvány, aki teljesen másképpen van, akkor miért nem azt mondják a tanítványok, mikor találkoznak Tamással, mert akkor ezt kellene mondaniuk. Találkoztunk az Úrral, és hiszünk benne. Hát ilyenről szó sincsen. Arról van szó, láttuk Jézust, és örültünk neki. Erről van itt szó. Láttuk az Urat, és nagyon örültünk neki. Nincs szó a hitről, arról van szó, hogy láttuk, és örültünk neki. Vagy arról, találkoztunk Jézussal, és lángolt a szívünk. De nem arról, hogy láttuk az Urat, és most már hiszünk benne. Erről szó sincsen. Ezért aztán Tamásról úgy kellene beszélnünk, mint valakiről, akiben megtestesül az a helyzet, amiben mi keresztény emberek vagyunk akkor, amikor a föltámadt Jézusba vetett hittel kerülünk kapcsolatba. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy 3 perccel ezelőtt mit mondott Péter apostol? A következőt mondja az első levelében, nem akárki mondja, Péter apostol. Azt mondja, mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele. Amikor eléritek hitetek célját, örömmel fogtok újongani. Péter apostol azt mondja a korabeli tanítványoknak, nem láttátok őt, nem találkoztatok vele. Hát éppen ezért van szükség a hitre. Mert nem láttuk őt, és nem találkoztunk vele. Péter apostol egy kicsit sem keni el a hívő embernek a sajátos alaphelyzetét, amely Tamás apostolban olyan nyilvánvalóan megtestesül. Pedig mondhatta volna Péter, akkor is volt keresztség, túl vagyunk a pünkösdön, ünneplik az euharisztiát, ezekre mind lehetne hivatkozni. De nem hivatkozik rájuk, hanem azt mondja, nem láttátok őt, nem találkoztatok vele. Ezért van létjogosultsága annak, hogy Jézussal kapcsolatban a hitről beszéljünk. És milyen megdöbbentő, hogy aztán a Szentlecke meg az evangélium tulajdonképpen mit mond? Mit birtokol a keresztény ember? 3 dolgot. Tevékeny szeretet, élő remény, és kipróbált hit. Ezen kívül más nem. Ezt a 3-at. Tevékeny szeretet, kaptunk küldetést. Cselekvő szeretet, élő reménység, és kipróbált hit. Ennyink van. És nyilván a kipróbált szeretet, és vagy a kipróbált hitünk, és az élő reményünk, és a cselekvő szeretetünk valakire irányul, nyilvánvaló. De amink van, az ennyi. És ezért az első gondolat így szól. Ahogyan erről már beszéltünk különböző helyeken, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy éppenséggel mindaz, amire hivatkozni szoktunk, hogy a válaszaink, a tanításunk, az egyházi struktúráink, a projektjeink, a megoldásaink és az összes többi nem egyszer éppen a hittől távolít el bennünket. Nagyon gyakran, hogyha ezzel a 3-mal nem tudunk megelégedni, a saját cselekvő szeretetünkkel, a saját élő hitünkkel, és a saját kipróbált hűséges hitünkkel, akkor elkezdjük a Jézusra való hivatkozással a bizalmunk helyett a biztonságérzetünket mindenféle másba vetni. Egyházi struktúrákba, projektekbe, válaszokba, megoldásokba, mozgalmakba, megújulási mozgalmakba, újabb megújulási mozgalmakba, szerzetes rendekbe, nagyon régi szerzetes rendekbe, nagyon új megújulási mozgalmakba. De 3 dolgunk van, cselekvő szeretet, élő remény,
kipróbált hit. Ezünk van. Az összes többi vagy van, vagy nincs, lehet neki örülni, éppen egy ideig víz bennünket, mint egy jó szél, vagy egy jó áramlat. Nagyszerű, hogy ezek vannak, nem többek. Ezért az első gondolat így szól, sokszor éppen, hogy megmeneküljünk ettől a háromtól, egy önátadó, cselekvő szeretettől, élő reménytől, és kipróbált hittől elkezdjük a biztonság érzetünket Jézusra vagy Istenre való hivatkozással persze, nagyon is mulandó dolgokba vetni. Ez az első, és a személyeket is mulandó dolognak tekintem. Ők is mulandóak. Legalábbis bizonyos szempontból egész biztosan. Ez az első gondolat. A második, ebből szorosan következik. Akkor tehát mindaz, amiről eddig úgy beszéltünk, mint hogy na, ott szokott megbicsaklani a hit. Mikor jön a sötétség, jön a kételj, jön az elbizonytalanodás, na ajjajjajjaj, a hitnek micsoda nehéz pillanatai ezek, micsoda próbái, vagy micsoda megpróbáltatásai, valójában sokkal inkább arról kellene beszélnünk, ezek a kivételes pillanatok, hogy egyáltalán higgyünk. Hogy egyáltalán valami élő reménység fakadjon föl belőlünk. Az a sötétségben fakad föl, de erőfényben nem fakad föl. Hogy kipróbált hitről lehessen beszélni, az nem a gyönyörű kivilágítottságban jelenik meg bennünk, hanem a sötétségben. Hát tulajdonképpen azt kell állítanunk, hogy az élő remény, a kipróbált hit és a cselekvő szeretet éppen akkor, amikor a reményünket is veszthetnénk, a bizalmatlanságnak is odaadhatnánk magunkat, és a cselekvés képtelenségben, vagy az elfáradottságban is éppenséggel leülhetnénk, ezekből a helyzetekből tud fölfakadni és forrásozni. Tehát amikor a kételyt éljük át, a mélypontot, a sötétséget, az elbizonytalanodást, ezek nem kikezdik a hitet, hanem lehetővé teszik azt, hogy onnan végre valami élő eleven tapasztalatként belülünk föl tudjon fakadni. Ezektől a helyzetektől, tehát tulajdonképpen magunkat nem megkímélni kellene Jézusra való hivatkozással, valami mulandóba vetett biztonságérzettel, hanem éppen valamiféle nagyon sajátos áldásnak kellene azokat tartanunk. Tamás apostol esetében az ő besötétedése, az ő nem hiszem, ezek tették egyáltalán lehetővé azt, hogy fölkiáltson, és azt mondja, én Uram, én Istenem. Ki az, akinek már nincsenek kételjei? Most a halottakon kívül. Tehát most ki az, aki nincs kételj, csak a biztonság van, a magabiztosság, a teljes nyíltság, a világosság, az egyértelműség. Hogy szoktuk őt hívni? Ő a farizeus. Ő neki nincs kételje. Ő belenéz bátran Jézus szemébe, és azt mondja, keresztre vele. Ő csak nem is gondolkodik rajta. Ő tudja pontosan, mit kell tenni. Amikor besötétedik, ez a második gondolat. Van egy óriási kérdésünk. A legtöbb ember, amikor ezekbe a nehéz pillanatokba kerül, azt gondolja, hogy na éppen most kerültem olyan helyzetben, amiben el fogom veszíteni a hitem, miközben az a hit éppen most tudna előkerülni. A reménysége most válhatna élővé, és a szeretete most tudna igazán egy lendületet venni, pont a sötétben és a mélypontban van ennek a kiinduló pontja. De sokszor a következő gondolatunk támad, besötétedett. Igen, sötétség borult rám, vagy ránk. Hogy hát ez a világ már bizonyít, már a sötétség. A húsvéti beszámolók ezt egy kicsit sem támasztják alá. A húsvéti beszámolók a következő egyszerű nézőpontot közvetítik erre a jelenségre. Nincs sötét, testvérem. A föltámadás fénye gyönyörűen ragyog. Te vakultál meg. És nagy különbség, hogy én azt gondolom, sötétség borult a világra, sötétség borult a magyar egyházra, sötétség borult a nemzetre, sötétség borult a családra, sötétség borult a társkapcsolatomra, vagy azt gondolom, hogy én vagyok vak. Annyira szívesen gondoljuk azt, hogy sötétség borult ránk. Ha valaki azt gondolja, hogy sötétség borult ránk, tulajdonképpen, mintha azt mondaná, na hát akkor rajtam és rajtunk már bizony senki sem segíthet. Sötétség borult ránk. A helyzet azonban a realitásban nem ez, hanem hogy hályog van a szememen és nem látok. Akkora hályog van a szememen, hogy semmit se látok. Ez én rólam szól. Nagyon nagy dolog az, mikor meg tudom különböztetni azt, hogy a sötétség borult-e ránk, és Isten talán elhagyott bennünket, vagy pedig azt mondom, hogy nem, most éppen nem látok semmit. Most éppen megvakultam. Most olyan hályom van a szememen, ami akadályozza azt, hogy bármi kis fény szűrődjék be az életembe. Ilyen van. Különben azt mondtam, hát sajnos a húsvéti világosság egyre másra alszik el a világban. Sajnos. Csak mi valahogy itt rekedtünk, még valahogy végighúzzuk, azt akkor. Gyerekkorotokban játszottatok olyat, hogy bekötöttük valakinek a szemét, és ott voltak a kockacukrok, vagy az építőkockák, és csukott szemmel tudunk el építeni tornyot. Csak játszottatok ilyet. Hogy ez milyen érdekes lehet, mennyit lehet bénázni az elején, nem érezzük egyáltalán. És akkor ledől az egész, akkor nem tudjuk, hogy hova dőltek a kockák. De külön összeszedni, hogy meglegyenek a kockák, és akkor építkezni, akkor letelik a fél perc, és lekerül a kendő a szemünkről, és akkor így áll a torony, így össze-vissza, hogy nem dőlt el? Mikor Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy testvéreim, ne homokra építkezzetek, hanem sziklára, akkor azt nem mondta, hogy mindig látni fogunk. Erről nem volt szó. Csak arról, hogy építsetek sziklára. És a hívő embernek van három dolga. Van tevékeny, cselekvő szeretete, van élő reménye, meg kipróbált hite. Ezért néha látunk, és úgy építkezünk. Néha nem látunk semmit, és úgy folytatjuk. Ez nem hagyható ki a keresztény életből. Egyszerűen nem hagyható ki. Néha vakon építünk. Vakon építjük tovább. És megvan az élő reményünk, hogy fogunk még látni. Azért, mert nem aludt el a fény, csak nem látunk. És ezért a tevékeny szeretetben ki tudunk tartani. Sokszor vakon kell folytatnunk azt, amit valamiféle világosságnál kezdtünk. Nem egyszer az történik, hogy vakon kell elkezdeni valamit, és később jön meg a világosság. Zorbász, a görög, egy gyönyörű regény, és ott egyszer csak az amerikainak azt mondja Zorbász, a görög. Na akkor táncoljunk, uram! Mire az úr azt mondja? Hát ő még nem is szól a zene. Mire azt mondja a görög? Ha táncolni kell, a zene majd megjön valahonnan. A keresztény ember pont ilyen. Nem arra várok, hogy megjöjjön a zene, mert lehet, hogy éppen süket is vagyok. Ha addig várok, akkor lehet, hogy sose fogok táncolni. Hanem azt várom, ez az élő reménységem, hogy egyszer csak majd a dugó kimegy a fülembe, és fogom hallani még a zenét is. Úgy sokkal jobb lesz táncolni. De ameddig nem hallom, addig is lehet. Ez a hívő ember alapállása. Egyszerűen azért, mert olyan fajta biztosítékaink és bizonyosságaink, amelyek éppen a hitet tennék fölöslegessé, nem állnak rendelkezésünkre. Hogy valójában, amire olyan nagyon vágyunk, tulajdonképpen így szól, legyen fölösleges a hit. És remélni se kelljen, mert minden teljesedjen be iziben. És hogy nagyon cselekedni se kelljen, hanem adassanak meg a dolgok. Tulajdonképpen él bennünk egy naív gyermeki vágy és kívánság, ne kelljen se szeretni, se remélni, se hinni. És ezt szoktuk Istentől is kérni, csak más szavakat használunk. Nem véletlen tehát, hogy Péter apostol elénk áll, egyszerűen azért, hogy hátha fölnyílik a szemünk, és azt mondja, Krisztussal nem találkoztatok, őt nem láttátok. Elérkezett a hit ideje.